17 óra.
Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban a 21. századi férfiak helyzetéről és kiteljesedésük lehetőségeiről Csehi István vallásbölcsésszel Tóth Enikő beszélget.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő és kedves vendégem Csehi István vallásbölcsész. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Istvánnal a férfiakról fogunk beszélgetni, hogy milyen is az ő helyzetük most a 21. században, hogyan élik meg a férfiasságukat, illetve hogyan próbálnak egyre inkább közelebb jutni önmagukhoz. Kicsit ilyen in medias res kezdenék, hogy szerinted hogy vannak a férfiak, milyenek a férfiak a 21. században?
Eszembe jutott az a vicc, hogy úgy fogod feltenni a kérdés, hogy és neked, mint kívülálló, kedves István, mi a véleményed a férfiakról? Nyilatkozom a nevükben most. Picit azt látom, hogy összekeveredtek a szerepek, tehát ez egy ilyen érdekes hatás így az elmúlt pár évtizedben, hogy elmosódtak a határok, és amennyire tiszta volt régen egy férfi-női különbség, mondjuk a középkorban, hogy a lovag az lovag, és a úrhölgy az meg úrhölgy, és az úrhölgy az nem fog páncélba járni, a lovag az meg megy a csatába. Tehát, hogy vannak ilyen archetípusok, vagy ősképek, és ezek bizonyos szempontból én azt gondolom, hogy örök minőségeket ragadnak meg, tehát az, hogy most 20 éve mi nem így gondoljuk, vagy a társadalom elmegy jobbra-balra, tök mindegy, az még nem oka arra, hogy ezek a fajta nagyon erős nemi minőségek megkérdőjeleződjenek. És ugye én annyiban mondjuk cizellálnám ezt a dolgot, mert ez sem kizárólagos, mondjuk Jeanne d'Arc-ra gondolva, tehát lehetnek páncélos szüzek és kemény apácák, vagy ellentétben puhább férfiak. Ugye a pszichológia is azt mondja, hogy bizonyos szempontból egyszerre vagyunk nők és férfiak, tehát minden, mondjuk egy férfi az 70%-ban férfi, de ugyanúgy hordoz magában nőies jellegzetességeket, egy hölgynél meg ugyanígy, illetve bizonyos erények is, tehát egy férfi is lehet gondoskodó például, vagy egy nő is lehet akaratos, de nem úgy, ahogy egy férfi, nem, a férfi sem lehet úgy gondoskodó, mint egy nő. Tehát lehet, hogy az erények is megegyeznek, de nem mindegy, hogy férfi módra közelítjük meg, vagy női módra. És azt gondolom, hogy ennek most ez a fajta tisztasága már egy jó pár évtized óta eltűnt. És ez, szerintem ez vissza kéne térni.
Van ötleted, hogy miből fakad az, hogy ez eltűnt?
Nem tudom, ez egy kultúrhatás. Nem akarnék ebbe belemenni, hogy milyen összeesküvés elméletek vannak e mögött, inkább csak magát a tényt megállapítani, hogy van egy hatás, ami összemos, vagy egységesítés. Ebben az esetben nem jó az egységesítés, tehát a férfinő az egy duális párt képvisel két végletét valaminek, és ugye pont az lenne a cél, hogy ők egységbe kerüljenek, de nem azáltal, hogy önmagában ezt ő megvalósítja, és akkor egyszerre himnős, hanem a másik által teljesedek ki, és ahhoz nekem nagyon definiálni kell magam, és szerintem ezért veszélyes ez a dolog, mert hogyha nekem nincs meg a definícióm, az öndefinícióm, akkor a másik sem tudja, hogy álljon hozzám. Mondjuk, ha nem a nemi részét nézed, akkor ha nem tudja a másik, hogy én ki vagyok, mi a nevem, hány centi magas vagyok, tehát minden, ami az önismeretemhez tartozik, akkor nagyon nehéz hozzám kapcsolódni. És magamat is elveszítem, mert ha megkérdezi valaki, hogy hát mondj magadról valamit, hát nem tudok mit mondani. Csak annyi a különbség, hogy a centi az fix, tehát azt mondom, 181 centi vagyok, azt mindenki tudja, hogy az mennyi, az nem változik, azt nem lehet jobbról vagy balról nézni, de valamire nemiséget azt így elkezdték kifordítani.
Ugye segítő beszélgetéseket is vezet, találkozol a hozzád fordulók életét érintő nehézségekkel. Mi a leggyakrabban felmerülő elakadás, dilemma a férfiak esetében, ami esetleg ezekhez a felcserélődött, vagy ilyen zavaros nemi szerepekhez köthető?
Hát én azt látom, hogy először a gyerekkorba sérülnek ezek, hogyha nem a megfelelő mintát láttuk otthon, tehát már ott sérül. És ez úgy persze sorseseményekből is fakadhat, hogy mondjuk apu volt otthon a gyermekkel, anyu megdolgozott, akkor az már egy furcsa képet fog hozni, vagy akár egy hiányos képet, hogy nem látta a szüleit, vagy nem látta őket férfinő módra, intimitásban, hogy megölelik egymást, vagy az, hogy a férfi fogja a nő kezét, és együtt mennek az utcán. Tehát, hogyha nincs erről képe, akkor nem tud mihez kötődni. És Azt is vizsgálták pszichológiában, hogy nagyon érdekes, hogy gyerekek amúgy maguktól is tudják, hogy mihez vonzódjanak. Tehát ha az óvodába odaadják az adott gyermeknek az adott játékot, mondjuk a kardot vagy a babát, akkor a kisfiúk dominánsan a kardot választják, és elkezdenek kardosat játszani, meg vitézeset, a lányok meg elkezdenek babázni. Tehát, hogy valahol azért ez nagyon mélyen belénk van kódolva, és hát lehet, hogy ez egy tudományos megközelítés, de genetikailag is belénk van kódolva, tehát a hölgyeknek is megvan a maga kromoszóma rendszere, meg a férfiaknak is. Ezen nem tud az változtatni, hogy a nemi tudatról kialakítom egy másik képet.
Tehát akkor a gyerekkori képet rendbe tenni, ez egy feladat, és hogyan jön ki ez az ő felnőtt életükbe, amivel mondjuk odaérkeznek hozzád, hogy figyelj István, segítsél, mert akár nincs párom, vagy a munkahelyemen nem úgy kezelnek, hogy kell ezt elképzelni.
Hát ugye ez nagyon fontos tudni, hogy mik a férfias erények, a jangos erények, és mi a jines nőies erények, és ugye általában ezt szoktuk mondani, hogy a fényes az aktív, a kiáradó, az akaratos, a teremtő az a férfi. Tehát ugye ez a vallásokban is gyönyörűen meglátszik, mondjuk az isteneknek a tulajdonságaiban, a görög mitológiában, és akkor mondjuk a női minőségek, meg aki a passzív, a befogadó, úgymond aki a teremtés után kihordja a magzatot, vagy a teremtési folyamatban így vesz részt, és hogyha ezek tiszták, akkor ezekhez kell visszatérni, akkor ezeket gyakoroljuk. És ezek nagyon nehéz dolgok, mert egyfajta önmérségletre hív mondjuk egy férfinál is, hogy ha mondjuk azt mondom, hogy állj ki magadért jobban a munkahelyeden, és akkor neki azt kell gyakorolni, hogy kimondja a hangját, vállalja a véleményét, de lehet, hogy egy hölgynél például arra jutunk, hogy picit inkább hallgass, vagy tanulj meg inkább csendbe lenni. És akkor itt jönnek azok a vélemények, de hát miért nem mondhatnám el a véleményemet? Hát elmondhatod amúgy, miért nem mondhatnád el, de nagyon fontos tudni, hogy a te saját fejlődési utadban melyik ösvényen kell haladnod. Hogy neked most nőiesedni kell, vagy férfiassábbá kell válni. És arra megvannak a nagyon határozott erények, amit ha gyakorlok, akkor férfiasabb leszek, ha a másikat gyakorlom, akkor nőiesebb leszek.
Volt már olyan, hogy valaki megsértődött egy ilyen beszélgetés során, amikor kijött az, hogy nem elég férfias vagy, vagy éppen rávilágítottál arra, hogy na, egy kicsit oda kellene tenned magad, mint férfi?
Hát igen, mert ugye az én képek ilyenkor nagyon, nagyon zavarosak tudnak lenni, és általában magára vak az ember, és nagyon sokszor úgy jön valaki, hogy ő azt képzeli magáról, hogy, és akkor hát ugye az eseményekből kiderül, hogy nem, és ez sokszor egy ilyen keserű pirula, hogy akkor lehet, hogy mégse vagyok olyan férfi, és én szeretném azt hinni magamról, de hát a tények azt mutatják, hogy nem. De hát ebből az elfogadási alfa pontból tudunk úgy indulni, hogy ha ezt ki tudjuk mondani, akkor látjuk, hogy merre kell haladni. De van a másik oldal is, tehát van olyan, amikor valaki túl macsó, és túl erőszakos, és túlságosan érvényesíti a hatalmát, meg az akaratát, meg a véleményét, és akkor neki például azt mondjuk, hogy te egy picit nőiesedjél, kicsit tanulj meg hallgatni, kicsit legyél figyelőbb, legyél lágyabb, hallgass meg először a másikat, csak utána reagáljál, nem kell rögtön leütni. És akkor ő neki meg a puhulás az útja, tehát itt a személyiség egyfajta integrációt szeretne, hogy minden oldal valahogy integrálva legyen, de a férfiaknál a férfi legyen a domináns, a nőknél meg a nő. De a másik oldalt is ilyenkor megpróbáljuk behozni.
Ez mit jelent?
Hogyha van mondjuk egy olyan férfi, akire azt mondaná kívülről valaki, hogy nagyon macsó, túl férfias, tesztoszteronbomba, neki azt mondjuk, hogy te egy picit puhuljál. Fessél, művészkedjél, túlzóan úgy lányos dolgokkal foglalkozz egy picit, és akkor a lelkednek te azt a részét formád, mert a másik készen van, de egy túlzásban van. És akkor majd ki fog ez így egyenlítődni. De a hölgyeknél is ugyanez, például amikor olyan problémákkal jönnek, hogy mondjuk nem tud megfogadni, vagy az anyasággal problémái vannak. Hát ott is nagyon jól tudjuk, hogy az anyaságnak mik az attribútumai, vagy az erényei, és akkor azt mondjuk, hogy arra például jobban figyeljen, és nagyon szépen lehet alakítani magunkat, tehát lehet ezekben fejlődni, csak ott van az a belátási pont, amit az előbb kérdeztél, hogy ahhoz le kell nyerni ezt a keserű pillanat, hogy lehet, hogy mégse vagyok olyan jó anya, lehet, hogy mégse vagyok olyan jó apa, vagy olyan jó főnök, vagy tanár, és onnan jöhet a változás.
Ha ránézünk csak egy kicsit távolabbról a férfiaknak a helyzetére most, nagyon vegyes az az elvárás, amit megfogalmaznak a nők. Tehát mintha kicsit ellentétes is lenne. Tehát legyen macsó, férfias, egzisztenciális biztonságot nyújtson, de ugyanakkor legyen nagyon érzékeny, gondoskodó, szeresse a gyerekeket, nem tudom, legyen kiskutyája. Szóval, hogy ebben hogy tud egy férfi kiigazodni, vagy hogy tudja megfogalmazni magának, hogy akkor tulajdonképpen ő merre szeretne menni?
Hát nagyon nehezen, pont azért, mert ez egy összezavaró kép. Tehát, hogyha fölülünk a világ elvárásainak, ezt úgy szoktuk, van erre egy elnevezésünk a gyógyközpontban, a könnyező Rambó. Tehát, hogy olyan nincs. Tehát a Rambó az vagy Rambó, és akkor ismeri mindenki a filmeket, vagy könnyező, és akkor ez egy másik film. De hogy ez azért ez nagyon nehezen hihető, mert ez annyira két távol leső valami. És sokszor tényleg így az elvárások szintjén van egy ilyen zavar, hogy egyszerre legyek minden, de én nem tudok egyszerre minden lenni, én valamilyen tudok lenni. És az önismeretben is ugye ezért vannak tipológiák, hogy én mondjuk gondolati típus vagyok, vagy érzelmi típus, és akkor majd az önfejlődésemben lehet az, hogy mindegyik leszek, ha én azt ki akarom fejleszteni, de általában az első lépés az, hogy eljussak oda, hogy én mi vagyok. És azt próbálom felvállalni, és akkor ugye azt mondjuk, hogy akinek tetszik, az kapcsolódik hozzá, akinek nem, az törjön a lekvárosból, ahogy édesapám mondaná. Nagyon nem jó ez a fajta megfelelési kényszer, mert mondom még egyszer, ez egy olyan teher, de ez a nőkre is igaz, hogy a nők is legyenek egyszerre csúcsanyukák, meg csúcsmenedzserek, meg pénzt is keressenek, meg mosogassanak, és legyen minden tip-top otthon. Lehetetlen. Előbb-utóbb ebbe felörlődik a férfi is, meg a nő is. Sokkal egyszerűbb lenne elfogadni azt, hogy egyszerűen vannak női minőségek és munkák, és vannak férfias minőségek és munkák, és ezt fölosztjuk egymás között. Például most jutott eszembe egy példa, hogy amikor mi építkeztünk, akkor a feleségem előre mondta, hogy ő a műszaki dolgokhoz nem ért, tehát a centikhez, meg a derékszögekhez, meg nem is akar érteni, és akkor ott azt mondtuk, hogy ott dominánsan én döntök helyzetekbe. Én meg utána azt mondtam, hogy na nekem a belső építészet az hagyjuk, minden úgy lesz, ahogy te mondod, amilyen bútort akarsz, meg amilyen színeket, egyszerűen nem értek hozzá, nem is értek el, de ha én ezt a döntést meghozom, akkor utána nem kérhetem őt számon, hogy miért ez a pamlag van ott, vagy miért kell néznem a falnak a színét, mert akkor lemondtam róla, és akkor ott elfogadom az ő vezetését. És akkor ilyen módon, mondjuk egy ilyen építkezési folyamatban tudtunk úgy működni, hogy úgymond rotációs vezetés van. Egyszer ő vezet, egyszer meg én vezetek, de ezt mi tisztán meg tudtunk ebbe egyezni, hogy melyik terület melyikünk tartozik. És ilyen szempontból jól döntöttünk, mert általában az építkezés a férfi munka, a belső építészet az meg a női munka, de el kell fogadni a másiknak a vezetését.
Honnan jön ez a sok irreális elvárás, ez a mindenki legyen minden? Mikor kezdődött el ez, hogy ilyen szupermeneket és szupervumeneket akarunk a világban látni?
Szerintem ez egy illúzió, vagy egy hazugság, tehát magunknál is pontosan tudjuk, hogy nem tudok minden lenni, mert mondom, valamilyen vagyok. Vagy magas vagyok, vagy alacsony, vagy erős, vagy gyenge. Bizonyos dolgokon nem tudunk változtatni. Szerintem ez egy ilyen rejtett, ilyen isteni vágyakozás, hogy ugye az Isten minden, tehát az égi lények, azok mindenfélek tudnak lenni. De ez sem igaz, mert ha mondjuk megnézed az angyali hierarchiáknál, ott is 9 angyali hierarchia van a kereszténységben, az azt jelenti, hogy minimum 9 féle angyal van az ember fölött, de mondjuk az Istent vegyük úgy, hogy ő a minden, és az ember valahogy ezt egy ilyen torz formába így követeli a világtól, és az a szörnyű, hogy nem magát kényszeríti rá, hogy akkor én legyek minél többféle, hanem a másiktól követeli. De hát az azt jelenti, hogy akkor nekem nem kell dolgozni. Tehát van ebben egy ilyen öntudatlan felelősséghárítás, hogy én lehessek semmi, te meg legyél a minden. De az nem működik, tehát mindenkinek valamilyennek lenni kell.
Szerinted milyen valójában a férfi? Ugye itt is beszéltük, hogy ugye a lovag, archetípusa, stb., de hogy felvetem azt, hogy például nem lehet valakit csak a neme alapján elmondani, hogy ő ilyen. Tehát ugyanúgy, hogy származás alapján is tudjuk azt mondani, hogy a magyarok ilyenek, a horvátok olyanok. Vannak tipológiák, de hogy azon belül, hogy milyen ember, vagy mivel foglalkozik, az teljesen specifikus. Szóval szerinted, ha lehet általánosságokat megfogalmaz, mi az, ami egy férfiban mindenképpen jó, ha jelen van, és mi az, ami teljesen specifikus, az ő egyeniségére szabott?
Még az elejére annyit reagálnék, hogy nagyon nagy hiba, amikor ezt a fajta összetett képet bármire is leszűkítjük. Tehát amit te is felsoroltál, hogy egy ember az jóval több, mint a neme, jóval több, mint a népi jellege, vagy a testalkata, hanem ezeknek az összessége. És ebből kiragadni egy valamit szerintem az nagyon nagy hiba, és ugye pont ez a baj, hogy a nemiségnek ma van egy túlsúlya, ugye a testiséget a médiában is, vagy bárhol nagyon hangsúlyosan képviselik, és ezért hajlamos azt hinni az ember, hogy én a nemem vagyok, hogy férfi vagy nő, de ez nem igaz, ennél én jóval több vagyok. Ugye ennek a gyerekkorban se nagyon van jelentőség, meg öregkorban se, ott már kicsit androgűnné válik az ember. Viszont ami mindenképpen elsődlegesen férfi minőségként szerintem meg kéne, hogy jelenjen, az egyik az az aktivitás. Tehát általában az ősi tanításokban úgy szokott lenni, hogy a nő a befogadó és a passzív, a férfi pedig az aktív és a kiáradó. És mindig a férfinak kéne lenni a kezdeményezőnek. A görög mitológiát kell példának hozni, hogy ott is, ahogy az istenségek le vannak írva, mondjuk egy Zeus, az a Zeus, vagy a Hephaistos, a kovács, az a kovács, tehát ez egy férfias jelleg, abban nagyon könnyen le lehet venni, hogy melyik a férfi, melyik a nő, csak ezt kicsit így applikálni kell a mai korunkra. Van egy érdekes sztorim. Az izraeli hadseregben ott nagyon az egyenrangúsága volt az, hogy akkor nők is szolgálhatnak, meg férfiak is, de harctéren is, tehát mentek vegyesen. És megfigyelték azt, hogy amikor egy nő megsebesül az osztagba, férfiak szétesnek, lefagynak, mindenki menti a nőt. Bekapcsol valami nagyon ősi dolog, amit nem bírnak kinevelni a férfiakból, és egy idő után rájöttek, hogy az ilyen harctéri egységekben nem engednek nőket, nem azért, mert nem bírnák teljesíteni az adott elvárást harcértékben, hanem azt tapasztalták, hogy egyszerűen a férfiak ösztönösen mentik a nőt. A másik férfi az lehet, hogy ott elvérzik meg minden semmi, teszi tovább a dolgát, de ha egy nőnek baja van, a férfiak ugranak. És ez nem kulturális dolog. Csak ezt ott mondjuk meg tudták figyelni abban a hadseregben, és ezért mondom azt, hogy vannak nagyon belénk írt és meghatározott minőségek, és ezt most, hogy ez genetika, vagy az embernek a kollektív tudattalanjából jön, ez mindegy, ezen lehet vitázni, de nagyon jól elkülönít. A nőknél nem. Tehát amikor a férfi sebesül meg, akkor a nő toppon van, ellátja a sebét, és megy vissza a harcon, nem esik szét. A férfi az megkergül.
Tehát van valami ősi védelmező
ösztön. Van, és ezt mondjuk, hogy például a védelmező minőség az férfi minősége, nem a nő védelmezi a házat, hanem a férfi. A férfi megy vadászni, a nő megfőzi otthon. Tehát ez nagyon-nagyon erősen belénk van kódolva. Ezt a média, vagy az éppen aktuális kultúrhatások nem tudják kiölni. Mert honnan látjuk, egy veszélyhelyzetben mi fog előjönni? Ez. Tehát amikor pánik helyzet van, akkor mindenki szépen a saját neve szerint működik.
Ez nagyon érdekes. Mondtad ezt az aktivitást, hogy az férfi minőség, de most egy kicsit kötekednék, mint nő, hogy oké, hogy férfi minőség, és értem is azt a tetrekészséget, azt, hogy a fizikális erő is adottság szinten nekik sokkal inkább megvan, de hogy mi van, hogyha valaki mondjuk egy lusta ember, vagy egy teljesen passzív ember, ugye ilyet is látunk bőven, hogy valaki személyiségileg teljesen más, mint a férfi attribútum.
Persze, de ez nem a férfi attribútumnak a törlését jelenti, egyszerűen csak lusta, és akkor legyen aktív önmaga miatt. De ha a nemek szintjén, tehát ha a nemeket hasonlítod össze, akkor ott ki kell mondanunk, hogy az egyik inkább ez, a másik inkább az. Tehát ezért mondtam azt, hogy lehetnek személyes különbségek, mint hogy vannak tényleg nőiesebb férfiak, vagy puhább lelkű férfiak, érzékenyebb lelkű férfiak, például a művészek. Tehát a művészek közül, vagy a zenészek közül, hát nem mindegyik a macsó Rambó típus barbár, hanem az egy nőiesebb típus. A hölgyek között is van, tanárok között van, amik egy kicsit keményebb, és ez egy tök oké, mert van egy életegyensúly. És ez egy nagyon-nagyon érzékeny dinamika egy személyiségen belül, és ezért nem szereti a világ kimondani valamire, na ez férfias, ez nőies, de mégis azt mondjuk, hogy ha nagyon dönteni kell, akkor egyikre vagy másikra be tudjuk sorolni őket.
Most eszembe jutott egy ilyen nagyon durva dolog, hogy hallottam már bizonyos helyzetekben azt, hogy valaki nem férfi, vagy ez nem nő. Hogy ilyenkor mi történik, amikor egy ilyen ítélet elhangzik. Tehát akár abban is, aki kimondja, vagy akár abban, aki ezt fogadja, akire mondják.
Hát ez egy durva ítélkezés, meg egy leegyszerűsítés, tehát ilyet azért úgy nagyon kell ismerni a másikat, hogy ilyet kimondja, de ilyen nincs, mert nyilván adott nemiség szerint én tudok működni, aminek születtem, de lehetséges olyan, hogy a viselkedésében hordoz valaki olyan energiákat, vagy megnyilvánulásokat, amire ezt rámondják, hogy hát ez nem egy nőies viselkedés. Most én csúnyát fogok mondani, hogyha valaki verekszik a diszkó előtt, meg köpköd, meg ordibál, az inkább férfias. Ha egy nőnél látjuk ugyanezt, ott azt fogjuk mondani, hogy hát ez nem túl nőies, nem azt fogjuk mondani, hogy hajrá, és teljesítse ki önmagát. Tehát ezt azért érzi az ember, hogy mi fér bele az egyik nemnek, meg mi fér bele a másiknak, de nem lehet így leegyszerűsíteni, hogy most akkor te nem vagy nő, te meg nem vagy férfi. Ennél jóval összetettebbek vagyunk. Ehhez helyzetben mondjuk lehet mondani, hogy ez nem volt egy férfias viselkedés, vagy egy nőies viselkedés.
Hogyan lehet növekedni, kiteljesedni a férfi szerepben? Ugye mondtad ezeket az aktivitásokat, hogy aki egy kicsit elveszett ebben, mi lehet a viszonyítási pontja? Mibe kapaszkodjon? Mi egy ilyen eszményi kép?
Valahogy visszanyúlni az ősképekhez, hogy akár lovagregényekbe megnézni, hogy mi egy tiszta férfias minőség, és mi egy tiszta nőies minőség, vagy akár a mitológiában megnézni, görög mitológia, ott azért nagyon tisztán kijönnek a különböző isteni lényeknél ezek a minőségek, és akkor ezeket meg kell nevezni. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy akkor most a következő hónapban az aktivitás erényét gyakorlom. És akkor minden helyzetben akkor azt fogom csinálni, hogy nekem kell először, nekem kell kezdeményezni, hogy aktív legyek. De ha valakinek meg a passzivitás, akkor meg azt. Tehát nem is biztos, hogy ezt ugye nevén kell nevezni, ez most férfi vagy női dolog, de magát az erényt viszont mindenképpen meg kell nevezni. És aztán ott jön a csavar, amikor mondjuk egy férfinak kell női erényt gyakorolni, hogy mondjuk megszületik a gyermekem, és akkor nekem a gondoskodást kell tanulni. És akkor nagyon érdekessé válik, hogy látom, hogy a feleségem gondoskodás minőség az teljesen más, mint az enyém. Én is próbálok férfiként gondoskodni, meg nőként, és akkor a kettő összeadódva hat az én gyermekemre, ez fog majd egy helyes képet benne kialakítani.
Tehát akkor jól értem, hogy érdemes kinézni egy-egy modellt, vagy akit
abszolút
tudok követni.
De gyerekként is ezt csináljuk. Hát kinézed a tanárodat, az edződet, a rockstar a falon, a plakátokon. Tehát mindig van egy követendő minta, mert a gyermek, a felnőtt is amúgy, de a gyermeknél mondjuk, hogy utánozva tanul. Tehát lelesi a környezetében lévő viselkedés mintákat, és elkezdi próbálgatni. Zsebre teszi ezt is, azt is. És ugyanezt csináljuk felnőtt korba is. Ezért például terápián szoktunk olyat javasolni, hogy filmekből hozzon valaki tiszta típusokat. Tehát nézze meg, és akkor egy adott filmben nevezze meg az adott szereplőt, és azt mondja, hogy na neki ez egy igazi férfi. És akkor ezt például érdemes átbeszélni, hogy ez tényleg igazi férfi, vagy csak neki tűnik úgy, vagy miért pont őt választotta, melyik a kedvenc szereplője. Mert ugye a filmekben próbálnak azért tiszta típusokkal, arhetipusokkal dolgozni, és akkor így van meg a feszültség egy filmben, ott nem keverik. Tehát nem keverik a jót a rosszal, meg ilyesmi, tehát általában tiszta típusok vannak, és akkor ez is például egy segítség lehet, hogy tudjam az én iránytűmet, hogy akkor most Rambó vagy könnyező Rambó, akkor ez egy nagyon-nagyon tiszta út.
Hogy lesz ez hiteles, hogy nem csak eljátsza mondjuk egy férfi ezt a szerepet, aki az ő példaképe, hanem hogy válik ez belsővé?
Úgy, ahogy egy gyereknél. Tehát, hogy láttad te is a gyerekednél, amikor próbálkozik ilyen hangszíneket és mondatokat, és hallott valamit a suliból, és te kihallott, hogy ezt még csak úgy magára szedte, de aztán valahogy belegyökeresedik a személyiségébe, és onnantól már hiteles lesz. Mindent először tettetünk, mert mindent próbálunk először utánozni. Ez nem rossz amúgy, hanem ezt csak tudni kell magamról, hogy én ezt még csak gyakorlom. Próbálok mondjuk főnökké válni, vagy tanárrá válni, és akkor többiek szólnak, hogy jó, hát ez még kicsit gagyi, de aztán adok magamnak időt, itt kell egyfajta ön együttérzés, hogy ebben a tanulási folyamatban majd ez őszintévé válik. Mint mondjuk tanulsz táncolni, és akkor lehet, hogy az első évben úgy érzed, hogy úristen, ilyen falábakon tipegek, és ez hogy néz ki kívülről, de 5 év múlva már azt mondod, hogy nem érdekel, ki mit mond, mert te élvezed. Tehát már sajátoddá válik. És végül is inkább ez egy fontosabb pont, amikor te már magadénak érzed, mint azt, hogy mit szól a külvilág.
Hogy van ebben az egész folyamatban a párkeresés, illetve akár a meglévő párnak a jelenléte?
Hát ebből az építkezős példából, amit mondtam, szóval nagyon-nagyon fontos ezt is tudatosan leosztani. Hogy vannak dominanciák. Tehát van, amikor azt mondja az ember, hogy hát ez is vagyok, meg az is, meg 51-49%, de van egy dominancia, tehát végső soron valami fog érvényesülni. És akkor azt mondjuk, hogy végső soron azért a férfi a kenyérkereső, ha úgy vesszük. Persze a nő is beleteszi azt, amit tud, de mondjuk nem lehet elvárás a nővel szemben ez a dolog, és ha ebben megegyezik egy pár, akkor harmónia lesz közöttük. Hogyha keverednek a dolgok, akkor mindenki a másiktól várja, hogy az a dolog az megtörténjen, és ezért nagyon fontos a KH-hoz mindig visszamenni. Akkor azt mondjuk, hogy figyelj, te vagy a férfi, ez a terület hozzátartozik, a grillt azt neked kell elsikálni, mert te vagy a férfi, a másik részt meg megcsinálja a hölgy. És akkor van egy béke, de azt is mondhatjuk, hogy van párokra jellemző egyensúly is. Tehát ha a férfi szeret főzni, akkor főzzön ő, vagy ha a férfi szeret porszívózni, porszívózzon ő. Ettől nem válik nővé, vagy nem gyengül a férfiassága, de az a lényeg, hogy ez a két fél között tiszta legyen.
Ha valaki mondjuk párkeresésben van, és dolgozik ezen a férfiasságon, érdemes mondjuk elköteleződni egy párkapcsolatban, vagy jobb, ha egy kicsit kivár, ameddig ugye saját maga begyakorolt ezt
a dolgot. Nagyon nehéz kérdés, mert ugye folyamatosan alakulunk, és akkor ilyenkor szokott mindig kérdés lenni, hogy most várjam, míg még alakulok, vagy már készen állok egy párkapcsolatra? Én azt mondom, hogy ez egy kicsit azért sorsszerűbb ennél, tehát ez nem mindig tudatosan alakítja az ember, hogy ha a sors elém hoz egy párt, akkor én azt gondolom, hogy arra mindig igent kell mondani, mert azt jó Isten küldte, ebbe biztosak lehetünk, és ugye az alaptézisünk, hogy minden párkapcsolat egy felkészülés az igazi kapcsolatra. Ha mondjuk elfogjuk, hogy van az igazi, akkor nem az a lényeg, hogy várom az igazit, és nem lépek párkapcsolatba senkivel, mert akkor nem gyakorlok, hanem azt mondjuk, hogy minden egyes párkapcsolat, ez egy gyakorlóterep, és nem csak párkapcsolat, hanem minden emberi kapcsolat. Ez a szüleimmel, a munkatársaim, barátaim, gyerekeim, az mind úgymond a társas erényeknek a gyakorlóterepe, és akkor ennek csak egy kis szegmens a párkapcsolat, és rengeteget lehet ezáltal fejlődni. Tényleg nagyon sokan, akik ezzel tudatosan foglalkoztak, ők azt mondják, hogy el lehet jutni egy olyan szintre, ahol kvázi bárkivel lehetnék párkapcsolatba. Mert bármerre tudok fejlődni, bármilyen erényt meg tudok valósítani egy kapcsolaton belül, ott tényleg igaz az, hogy már olyan minden tud lenni az ember, de mégis egy valakit fog választani, ez nagyon-nagyon fontos, de ez egy szociális gyakorló tér, tehát ezt mindenképpen ki kell használni az embernek. Ha nem párkapcsolatban, akkor mondom, az összes többi kapcsolat szépen ott vár, és akkor lehet csinálni.
Egy kicsit ilyen provokatív dolgokkal megsoroználak, sírhat-e egy férfi?
Persze, hogyne, sőt, kötelező. Igen. Tehát nem abban az értelemben nincs könnyező ramba, hogy nem sírhat, hanem ezt mondom neked, hogy ugye a férfiaknak, ez például egy rossz beidegződés, vagy egy rossz nevelési minta, hogy a férfi az mindig kemény, és sosem sírhat. Hát dehogy nem sírhat, hát ugyanúgy vannak érzése, és ugyanúgy ki kell őket fejeznie, mert különben szétrobban a szíve. Megvan ennek a maga módja, de megint azt mondjuk, hogy a hisztis és a picsogós, meg az, hogy valaki kisírja a bánatát, a között hatalmas különbség van, és azt gondolom, hogy azért mindenképpen ez egy furcsa, groteszk módon pont a férfiasságát fogja erősíteni. Tehát amikor azt gondolna a férfi, hogy na majd ki fogják nevetni, mert ő éppen sírt, pont az ellenkezője igaz. Tehát ezért mondom, hogy a férfi-női minőségeknek egy dinamikus egyensúlya adja ki azt, hogy valaki férfias vagy nőies.
Akkor miért mondták régen, hogy katona dolog? Miért volt fontos, hogy ne sírjon?
Azért, mert a tűrőképességet azt alapvetően a férfiakhoz társítják, amit rögtön meg is cáfolnék, hiszen a szülésnél ez nem így van, a hölgyeknél. Vannak egyszerűen téves ilyen népszokások vagy beidegződések, de modern kutatások azt bizonyítják, amit az előbb mondtam, hogy egyfajta komplexitásban jelentkezik a nemiség. Tehát egyszerre vagyok nőies és férfias, a helyzetben. De ugyanilyet tudnék mondani, amikor azt mondja valamelyik mondjuk vezető, hogy nem ismerhetem el, hogy valamit nem tudok, mert akkor nem fognak vezetőnek tekinteni. De pont azt mutatják az emberi vélemények, hogy attól hiteles egy vezető, ha néha azt mondja, hogy nem tudom. De ha állandóan azt mondja, hogy nem tudom, az nem jó vezető. Itt egy nagyon érzékeny egyensúlyi pontot kell megtalálnunk.
Ilyen sztereotípia kettő, hogy egy férfitől elvárható-e, hogy az érzelmeiről értelmesen, koherensen legyen képes beszélni, vagy itt is ugye van az, hogy hát az nem a férfi dolga.
Hát férfiak is vannak érzelmei, nem szeretnék senkit meglepni ezzel. Ez az érzelmi intelligenciának a léte, tehát hogy ha elfogadjuk azt, hogy van IQ, intelligencia hányad, és azt mondjuk, hogy fejleszteni kell az észbeli képességeinket, a gondolkodási képességeinket, akkor legalább annyira fontos az, hogy az érzelmi képességeinket is fejlesztük, meg az akaraterőnket is. Ez mindenkire egyformán igaz, de mégis azt mondhatjuk, hogy a nők dominánsabban érzelmibbek, a férfiak pedig inkább gondolati vagy akaratibbak, ugye a nagy számok szerint nézve, de mindenkinek képesnek kell lenni mindegyikre. Tehát adott helyzetben igenis a férfi is képes legyen megfogalmazni az érzéseit, szavakba önteni, kifejezni, megküzdeni vele, tehát ne csak azt, hogy mindig ordít egy férfi, mert csak úgy tudja kifejezni. Ez a léleknek a cizellálása ilyen szempontból. És ezért mondjuk azt, hogy a nők sokkal finomabbak, tehát a nők sokkal több finomságot meg tudnak ragadni az érzelmeikből, na ezt például a férfiaknak meg el kell tanulni. Ettől nem nőies lesz egy férfi, hanem kiteljesedik.
Úgyhogy ha most szólhatnál, tegyük fel az összes férfihoz, aki itt vagy ott áll ezen a skálán, vagy a küzdelmeiben, akkor mi az az üzenet, amit megfogalmaznál nekik, mire bátorítanád őket, vagy mire figyelmeztetnéd őket?
Hogy formálják magukat, tehát keressék önmagukat, keressék meg, hogy ők akkor milyen férfiak, mert férfiakból is nagyon sokféle van, tehát ha megnézed, akkor egy harcosból is lehet ilyen is, meg olyan is, rengetegféle van. Keressék meg a saját ízüket, a saját hangulatukat, és azt teljesítsék ki. És nem az a jó, hogyha valaki full macsó, hanem hogyha teljes, és olyan értelemben teljes, hogy hordoz magából valamit a nőiességből is, és akár az is, hogy hagyja magát vezetni egy nő által. Tehát az is például egy nagyon érdekes férfi minőség, hogy amikor egy nő vezeti a férfit. Ugyan ez is érdekes, hogy a matriarchális társadalmakban sokkal kevesebb volt például a háború. Vannak nagyon komoly hozadékai annak, hogyha egy nő vezet, hogy erre legyenek bátrak a férfiak. Ne a macsóságot keressék, hanem hogy definiálják magukba ténylegesen, hogy mit jelent férfinak lenni.
Ajánlanál-e olvasmányt, hogy a mitológiát beszéltük, vagy a lovagregényeket? Van-e valami olyan, ami neked esetleg segített, vagy a környezetedben valakinek egy jó tapasztalás volt, egy olvasmány, vagy egy film?
Amit én nagyon-nagyon szerettem, az a Békés harcos útja. Ott nagyon szépen előjön egy férfi önfejlesztő útja egy mester vezetésével, tanító vezetésével, tehát ott például a férfiasság nagyon szépen jelentkezik, ott nagyon szépen le van írva, hogy hogy kéne bánni a nőkkel, mi az, ami belefér, mi az, ami már immorális, tehát én ezt egy nagyon jó könyvnek tartom, Dan Millman az írója, Békés harcos útja, illetve az, hogy nézzünk minél többfélét, tehát a pszichológia is, rengeteg könyvet írtak már erről, mert hiszen feltérképezték az összes tulajdonságot, és hogy miért ilyen a férfi, miért ilyen nő, pontosan tudja a pszichológia, hogy mibe más a férfi kommunikáció, a női kommunikációtól, tehát vannak ténylegesen meghatározott nemi jellegzetességek a lélekben, van, ami meg nem olyan, egyszerűen kutatni. Mert ennek tényleg van szakirodalma, tehát nem magunktól kell ezt kitalálni, meg nem is kell ráhagyatkozni a környezetünkre. Ez már ki lett kutatva, ez a téma.
Tehát akkor megismerni, aztán gyakorolni.
Megvalósítani. Tehát ugyan, amiről az előbb beszéltünk, hogy a cselekvést. A férfinál nagyon fontos, hogy a cselekedeteiben látszódjon ez a fajta férfiasság. A nőnek nem biztos, hogy a cselekvés ilyen szempontból az útja, lehet, hogy neki az érzelmek, vagy a burkolás, és a kettő az nagyon szépen kiegészíti egymást.
És hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettünk
nagyon szépen köszönöm.
Férfias dolgokról.
Kedves hallgatóink! Az elhangzott műsorunkban a 21. századi férfiak helyzetéről és kiteljesedésük lehetőségeiről Csehi István vallásbölcsésszel Tóth Enikő beszélgetett.